Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Egyre erősebb az öngondoskodási szándék a munkavállalók körében, amihez a munkáltatók is hozzájárulnak. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkára azt mondta, az első 3/4 évben a nyugdíjkasszákba annyi új megtakarítás érkezett, mint 2017 egészében. Az egészségpénztáraknál pedig a 2021-es teljes év teljesítményét sikerült felülmúlni idén szeptember végére. Kravali Gábor szerint a nyugdíjpénztárak teljesítményére sem lehet panasz, hiszen a tavalyi 18%-ot meghaladó éves hozamot követően további 6%-ot hozott a szektor átlagosan, sőt a kockázatosabb portfóliók első 10 havi hozameredményei bőven kétszámjegyűek. Lakatos László interjúja.
Ilyenkor év végén úgy tűnik, hogy az öngondoskodási kedv is megmozdul egy kicsit jobban, legalábbis a különböző piaci szereplők kommunikációjában is egy nagyon fontos időszak. Mennyire igaz az, hogy ilyenkor meg is gondolják magukat azok, akik korábban nem gondoskodtak magukról?
Igen. Valóban az év vége az az öngondoskodás szempontjából is egy visszatekintő időszak, tehát hogy mi volt ebben az évben, mi az, amit még esetleg meg tudok tenni ebben az évben, hogyan alakult az éves lehetőségeim, akár anyagilag, akár költségteher viselés szempontjából. És egyben itt van az új év, az új évi fogadalmak, az előretekintés, hogy milyen célokat szeretnénk magunk elé tűzni, ezeket a célokat hogyan tudjuk megvalósítani. Tehát ez az év végé, ez egy nagyon hektikus időszak az öngondoskodás szempontjából is, és így a nyugdíj és egészségpénztárak vonatkozásában is. Való igaz, hogy ilyenkor nagyon sokan lépnek be a pénztárakba, illetőleg nagyon sokan fizetnek be, jóval nagyobb összegeket, mint azt megelőzően az év során bármikor. Ha azt nézzük, hogy az utolsó negyedéves befizetései hogyan alakulnak a pénztári szektornak, akkor azt lehet mondani, hogy ilyenkor körülbelül egy fél éves befizetési összeg esik be a pénztári számlákra, a megtakarítási számlákra.
Na most ez egyébként azért izgalmas, mert gondolom, nem árulunk el titkot azzal, hogy itt a jövőre, tehát néhány hónapon belül visszaigényelhető adó az, ami jelentősen megnyomja ezt az összeget. Meg hát ugye az is, hogy akár az egészség, akár a nyugdíjpénztárak lehetőséget adnak arra, hogy eseti befizetésekkel éljen a pénztártak, tehát nem kell elköteleződnie egy nagy összegre folyamatosan, hanem akár egy kisebb összeggel folyamatosan gondoskodik a jövőjéről, de amikor van neki, akkor megteheti ezt.
Igen, a karácsony táján azt mondhatjuk, hogy ez egy ajándék, egy karácsonyi ajándék a mindenkori kormánytól, hiszen itt egy 20%-os adójóváírás lehetőség van az öngondoskodásra fordított összeg vonatkozásában. Ez maximálva van, tehát maximum 150 ezer forint ilyen adójóváírás lehet igénybe venni, ami 750 ezer forintos éves befizetést jelent. És az is tökéletesen igaz, hogy valóban nagyon rugalmas a befizetési lehetőség sok más megtakarítási formával ellentétben a nyugdíj- és egészségpénztáraknál, hiszen itt amellett, hogy valaki vállal egy minimális havi tagdíjfizetési kötelezettséget, amelynek hogy különösebb következménye nincs is, ebben most így részleteiben ne is menjünk bele, hogyha ezt nem tudja teljesíteni az adott életkörülményeinek alakulása miatt, de teljesen rugalmas a befizetés, lehet alakítani az adott körülményeihez a családnak, az adott személynek, és így maximálisan igénybe tudja venni a lehetőségekhez képest azokat a kedvezményeket, amelyek ehhez a megtakarításhoz kötődnek, és ezek nagyon jó befektetések. Ha nyugdíjpénztári befektetéseket nézzük, akkor tavaly az átlagos hozam, amit egy nyugdíjpénztári megtakarítás tudott biztosítani a pénztártagoknak, a tagjainak, az egy 18%-os hozam volt, de voltak olyan portfóliók, ugye sok pénztár választható portfóliót biztosít a pénztártagoknak, amely a egyéni kockázatviselési hajlandóságot is figyelembe tudja venni, ahol 25-26%-os hozamokat biztosított a pénztáraknak. Hogyha ezt az évet nézzük, akkor már ez az átlagos hozam az első 3/4 évben már 9% fölött volt, tehát azt várjuk, hogy idén is bőven 10% lesz az átlagos hozam, és itt is a legjobb portfóliók tudnak akár 18-19 közel 20%-os hozamot biztosítani a pénztártagoknak, és akkor még nem is beszéltünk arról a 20%-ról, amit az adójóváírás formájában igénybe tudnak venni az államtól az adóbevallási időszakban. Tehát ez a megtakarítási forma úgy gondolom, hogy Magyarországon egy egyedülálló lehetőség, érdemes mindenkinek kihasználni.
Úgy tűnik, hogy egyre többen érdeklődnek az ügy iránt. Most olvastam nem olyan régen, hogy nőtt a nyugdíjpénztári tagok száma is. Ugye ez egy pár évig stagnált, tehát hogy nem volt túl jó ilyen szempontból a pénztáraknak. Tehát hogy most is azért nagyon sokan vannak, akik csak addig fizettek be, amíg a munkáltatójuk hajlandó volt utánuk fizetni, de hát így is van egy kis megtakarításuk a nyugdíjra. Ez a növekedés, ez minek köszönhető? És biztos, hogy van statisztika, azt árulja el, hogy a friss belépők azok milyen korosztályt képviselnek. Tehát lehette ez egy ilyen kapuzárási pánikra visszavezethető növekedés, hogy hát igen, igen, most veszik észre, hogy hoppá, nem sokára itt a nyugdíjas időszak, és hát bizony nem tettem félre semmit.
Igen, itt a nyugdíj és az egészségpénztárakat teljesen külön kell választani. Az egészségpénztárak azok folyamatosan nőnek, és őket tudjuk gyorsabban lezárni a kérdés szempontjából. Tehát, hogyha az egészségpénztárakat nézzük, akkor évente körülbelül 60-70 ezer nettó pénztártag létszám növekedést látunk.
Akkor ezek szerint itt az átlag életkor is jóval fiatalabb, tehát így mondjuk ők azok a fiatalok, akik elkezdenek dolgozni, és látják, hogy milyen nehéz az állami szektorban ellátáshoz jutni, ezért inkább takarékoskodnak.
Így van. Így van. Egyrészt, hogy folyamatosan növekszik a magánegészségügyi szolgáltatásoknak a díja, aminek kettős hatása van, akik megszokták, ugye ahhoz, hogy ugyanazt a szolgáltatást igénybe tudják venni, akkor többet kell befizetniük. Másrészt pedig azok, akik eddig igénybe szerették volna venni, és meg tudták tenni mindenféle egyéb támogatás nélkül, ez a díjnövekmény már elgondolkodtatja őket, hogy milyen eszközökhez kell nyúljanak ahhoz, hogy továbbra is ezt tudják maguknak biztosítani, ők az új belépők, és való igaz, hogy a fiatalok sokkal egészségtudatosabbak, sokkal inkább igénylik azt a minőségi szolgáltatást, amit mondjuk egy magánegészségügyi szolgáltatás tud biztosítani a hozzájuk fordulóknak. Tehát ez mindenképpen az egészségpénztárak taglétszám növekedésére és a befizetések növekedésére is jelentős hatással van, és csak egyetlen egy dolog, hogy akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk a tavalyi év hasonló időszakához képest az egészségpénztárakban 26%-kal nagyobb összeget fizettek be a pénztártagok, 26%-kal
többet.
Tehát nőtt
az egyfőre jutó megtakarítás is ezen a vágon, meg a taglétszám is.
A taglétszám is, meg a befizetési összeg is.
Ebben benne van az is, hogy a fiatalokat még annyira nem érinti meg a nyugdíj, tehát mondjuk nem túl nagy az átfedés a két csoport között, vagy pedig aki már elkezd egyik ágon gondoskodni, az hajlamosabb a másikra is áldozni.
Ez biztos, hogy igaz, ez az utóbbi kitétel, de való igaz, hogy azért a nyugdíjra történő konkrét lépések megtétele, az valahol ott a 40 éves korosztály környékén kerül elő a
az még viszonylag időben van, ha valakinek igen, éppen jó a jövedelme.
Mi azt mondjuk, hogy egy klasszikus pénzügyi tudatos magatartás az, hogyha az ember az életciklusát felméri, az életciklusának a különböző célkitűzéseit tudja már rögzíteni, és azokhoz már akár akkor is, hogyha az éppen nem aktuális, de már oda tud rendelni bizonyos pénzeszközöket, felkészülve azokra az időszakra, és ezeknek az arányaival játszik. Tehát én azt mondom, hogy egy pénzügyileg tudatos magánszemélynek már a nyugdíjra is kellene készülnie. Nyilván az adott élethelyzetéhez megfelelő arányokba kell ezekről az öngondoskodási feladatokról vagy célkitűzésekről gondoskodnia, és a mindennapok részévé tenni, tehát a nyugdíjhoz közeledve egyre többet, de meg kellene már jelennie az egész fiatal korba, fiatal munkavállalóként is.
Akkor visszatérek az eredeti kérdéshez, amiről elkanyarodtunk itt az egészségpénztár felé, hogy nőtt idén az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma, és hát gondolom, hogy ezzel a befizetett összeg is nőtt.
Az elv különült a kettő egymástól, mert negyedévről negyedévre a nyugdíjcéli megtakarítások befizetései azok nőnek. A kérdés az, hogy kik fizettek be, és hogy a létszám szempontjából ez hány ember között oszlott meg. Hogyha visszatekintünk, az elmúlt időszak, ez egy nagyon érdekes időszak volt a nyugdíjpénztári tagok és a nyugdíjpénztári megtakarítók szempontjából, egy struktúraváltást láthattunk. Amikor fölépült a nyugdíjpénztári rendszer, az egy négy szereplős modell volt. Volt az állam, aki részt vesz az adójóváírás vonatkozásában, tehát egy támogatási modellt biztosít a rendszerbe. Akkor ott voltak a pénztárak, akik az intézmény és a befektetési hátteret biztosították, ott voltak maguk a pénztártagok, akik maguk is a saját jövőkről gondoskodtak. És a negyedik szereplő ott volt a munkáltató szereplő, aki a munkavállalói nyugdíjcélű megtakarításának aktív részeseként befizetett a munkavállalóinak ilyen jellegű megtakarítást.
Ehhez kellettek a kedvező jogszabályok.
És ehhez kellettek a kedvező jogszabályok, amik akkor megvoltak, nagyon erőteljesen támogatták a munkáltatói részvételt, és a munkáltatók ezen közvetlen szerepvállásán túl volt egy közvetett szerepvállalásuk is a rendszerbe, hiszen oktatták az öngondoskodásra, a pénzügyi tudatos magatartásra a munkavállalóikat, megismertették a munkavállalókkal áttételesen ezen előnyöket, hogy miért is jó nekik mindezt megtenni, és amikor a munkáltatók mögül kiesett a támogató, adókedvezményeket biztosító közeg, akkor ezt hiányként megérezték a pénztárak, és elkezdett minimálisan csökkenni. Az addigi felívelő létszám az ott megtorpant, és egy minimálisan csökkenő, nagyjából stagnáló időszaknak lehetünk tanúi, és talán most éljük meg azt a változást, amikor az egyének már saját maguk általi indíttatás alapján belépnek a pénztárba, felmérték ennek a fontosságát és a lehetőségét, látják azt, hogy jelenleg ez a legolcsóbb megtakarítási forma, jogszabályok által is ugye rögzítve ez az olcsóság. Nagyon hatékony, nagyon szakszerű befektetéseket tud biztosítani egy pénztári intézményrendszer a megtakarításunknak. Tehát összességében nagyon kedvező ez a megtakarítás, és ezt kezdik azért felismerni az emberek.
És ugye azzal kezdtük, és akkor így keretes tud lenni ez a beszélgetés, hogy most van az az időszak, amikor még akinek nem jutott ez eszébe, vagy nem érintette meg mondjuk az öngondoskodás problémaköre, az elgondolkodhat rajta, hogy akár kiszámolhatja azt, hogy most néhány hónap alatt hozzájuthat akár 150 ezer forinthoz is, ha van éppen annyi félretenni való pénze, és hát ha közel van a nyugdíj, akkor ez egész hamar adómentesen vissza is kapható. De ez a visszaigényelhető maximum 150 ezer forint, amiről beszéltük, azért erről még ejtsünk szót. Ezt ugye nem kézbe kapja vissza a takarékoskodó, viszont választhat, hogy hol kívánja ezt továbbiakban kamatoztatni, és hogyan kívánja felhasználni.
Igen, tehát azért van nagyon jó időpontban ez a beszélgetés, mert még senki nem késett le arról, hogy esetleg belépjen egy pénztárba, és ezáltal lehetőséget tudjon teremteni magának arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, befizessen, saját magának megtakarítson, és az államnak ezt a támogatását igénybe tudja venni. Amikor ha valaki befizet a pénztárba, akár nyugdíj vagy egészségpénztárba, és igényli a 20%-os maximum 150 ezer forintos adójóváírást, a következő évi adóbevallásában meg kell jelölnie azt a célszámlát, ahova kéri ezt a visszatérítést az államtól. Ezek szintén ugyanez a két öngondoskodási számla lehet, vagy az egészségpénztári tagi számlámra tudom kérni, vagy a nyugdíjpénztári tagi számlámra tudom. Tehát teljesen szabad az, hogy egy egészségpénztári vagy nyugdíjpénztári befizetés után járó adójóváírást, azt nyugdíj vagy egészségpénztárra fogom visszaigényelni, sőt meg is tudom osztani mindezt. Tehát, hogy ezek a lehetőségek, ezek rendelkezésre állnak, és még nincs senki elkésve.
Egyébként ugye minden adókedvezménnyel kapcsolatban ott van az a fék, hogy ugye annak van egy ilyen 10 éves felvételi határideje, az adómentesség vonatkozásában. Tehát ugye, ha akár életbiztosítás, akár nyugdíjpénztára igénybe veszek 20% kedvezményt, azt ha kivenném korábban, akkor azután adóznom kéne, de ugye a nyugdíjpénztár az ugye a nyugdíjkortól kezdve már szolgáltat, onnantól kezdve ez adómentes.
Igen, az adómentes, sőt, hogyha az adójóváírásokat nézzük, vagy a hozamokat nézzük, akkor vannak olyan kivételi lehetőségek a nyugdíjpénztárba, amikor még már nyugdíj előtt is hozzá tud valaki jutni ezekhez a juttatásokhoz, ezekhez a megtakarításokhoz, és akkor ott vannak az egészségpénztárak, amelyeknél ugye akár másnap is fel tudjuk használni egészségügyi célból ezeket a megtakarításokat egészségügyi költésekre, tehát nem kell akár 10 évet se várni mindenre.
Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkárával, Kravalik Gáborral Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Robotkészletekre pályázhatnak az iskolák, robotika oktatásban vehetnek részt oktatók és diákok, a JETEL és a Prosuli kezdeményezésében. A Prosuli egyre nagyobb érdeklődés mellett szervezi robotika versenyeit, ahol a diákok játékos formában ismerkedhetnek meg az iparággal, és fejleszthetik készségeiket a csapatmunkában és tervezésben. Ezt mondta a Prosuli szakmai vezetője. Korán Balázs hozzátette, immár nemzetközi versenyre delegál a hazai robotika verseny. Múlt hétvégén hétvégén Tallinnban vettek részt a döntőn a legügyesebb diákok. Somodi Evelin interjúja.
Honnan indult a prósuli kezdeményezés, aki még nem találkozott ezzel? Mit kell erről tudni, hogyan kapcsolódik a robotika oktatáshoz? Egyáltalán létezik-e a prósulin kívül ilyen oktatás az országban? Mi hívta életre a prósulit?
A prósuli program alapvetően a digitális oktatásban szeretné segíteni a pedagógusoknak a munkáját, és ha már a digitális oktatás és digitalizáció, akkor ugye ezen a területen nagyon gyorsan szóba került, hogy eljutottunk oda, hogy fontos a robotika, mert hogy ugye a robotok segítségével projektalapú gondolkodást, a csoportmunkát, olyan oktatási kompetenciákat, tanulási kompetenciákat lehet fejleszteni, amiket kevés más megoldással lehet ennyire hatékonyan. Körülbelül 5 éve létezik a prósuli robotika verseny, ez az elején csak a programban résztvevő iskoláknak szólt, mostanra pedig kinyílt és országos verseny a tavalyi év óta. Más robotika versenyek is léteznek, nagyon-nagyon izgalmas és nagyon szerteágazó a mezőny. A prósuli robotika verseny nem a haladó és a már régóta robotozó iskolákat, tanárokat, diákokat célozza meg, hanem sokkal inkább azokat, akik most ismerkednek a robotikával, most kezdik az első találkozásaikat, az első, hogy is mondjam, programjukat, az első robotjukat most építik össze, és az ő számukra került kialakítása ez a verseny, úgyhogy egyszerű, könnyű feladatok vannak, amiket mindenki akár teljesen kezdőként is meg tud valósítani. Úgyhogy célunk, hogy sikerélményeket biztosítsunk a diákoknak, és el tudjanak indulni a robotozás irányába.
Ugye robotika oktatással is foglalkoztok. Akik ezen a versenyen elindulnak, ők mind nálatok tanulták ezt a területet és a lehetőségeit, vagy máshonnan is meg lehet szerezni ezt a tudást?
Amikor az első prósuli robotika versenyek voltak, akkor mindenki kezdőként indult. Amióta ezt kinyitottuk, azóta vannak olyan csapatok, akik már természetesen tapasztalattal rendelkeznek, hogyha az országos merítést nézzük, illetőleg azok a csapatok, akik akár az első prósuli robotika verseny óta velünk vannak és részt vesznek ebben, ők már azért nem tekinthetők kezdőknek, bár ott is nagyon jó látni, hogy mindig új csapatok és új diákok is bevonódnak ebbe és részt vesznek. Az idei évtől kezdve van lehetőség arra, hogy a Webuni területén keresztül egy képzés segítségével, egy online képzés segítségével, aki teljesen kezdő, ő is meg tudjon ismerkedni a robotikával, úgyhogy bízunk benne, hogy ez is lendületet ad, és ettől is megjön a kedve mindenkinek, aki esetleg tényleg nulláról indul, hogy bátran bele lehet ebbe vágni.
Egyébként hogy néz ki maga a verseny, ezen hány éves diákok indulhatnak, és konkrétan milyen jellegű robotokat vártok?
A prósuli robotika verseny LEGO robotokra redukálódik, tehát magán a versenyen a LEGO Education által gyártott robot típusokat lehet hozni, és ezekből lehet építeni robotokat. Ilyen a Spike Prime, egyébként a pályázaton Spike Prime készletet lehet nyerni, illetve az EV3, ami egy régebbi verzió, mindegyikkel el lehet indulni a versenyen. A verseny a belépő szintet célozza meg, egy vonalkövetéses verseny, amin lehet indulni. Itt az a cél, hogy egy olyan robotot építsenek és programozzanak a diákok, ami az adott pályát a lehető legrövidebb idő alatt teljesíti. Képzeljük ezt úgy, mint mondjuk egy Forma 1-es verseny, csak nem sok, hanem egy robot van egyszerre a pályán, és annak ugye az érzékelői segítségével, illetve ezt beprogramozva kell egy vonalat végigkövetni, kell végigmennie a pályán. És hát a legrövidebb idő elérése természetesen a cél, amellett, hogy nem tér le a pályáról a robot.
Mikor lesz a következő verseny, meddig lehet erre jelentkezni?
Úgy van, hogy most még a versenyjelentkezést nem hirdettük meg, most egyelőre a pályázat került meghirdetésre a robot készletekre, erre január 12-én éjfélig lehet jelentkezni. Aki kisorsolásra kerül a jelentkezők közül és kapni fog készletet, 25 ilyen teljes készletet fogunk kisorsolni. Ők ugye vállalták azt is, hogy a versenyen indulnak. Bízunk benne, hogy aki jelentkezik, az már egyébként, hogyha a Fortuna keze nem úgy hozza a dolgot, és nem ők nyernek, akkor is el tudnak indulni a versenyen. Ehhez természetesen szükség van egy robotra, de hál' Istennek azért elég sok iskolában Magyarországon már vannak ilyen LEGO robotok, aminek segítségével el lehet indulni a versenyen. A verseny jelentkezést azt pedig a karácsonyi időszak előtt fogjuk meghirdetni. Lesznek koratavasszal regionális fordulók, és aztán a tavasz végeztével pedig egy döntő lesz. Ez a Jettelházban kerül majd terveink szerint megvalósításra.
Alapvetően a robotika képzéssel és a prósuli robotika versenyével mi a célotok? Hány diákot szeretnétek ezzel elérni, akárhogy ezen a területen elhelyezkedhessenek ehhez a kedvüket meghozni? Van-e ilyen célkitűzésetek?
Én inkább visszatekintenék, ez a prósuli versenysorozat körülbelül 20 csapattal indult. A tavalyi évben a Jettelház befogadó képessége volt, ami korlátot szabott, hál' Istennek lett volna még érdeklődés. Körülbelül 50 csapat vett részt ezen a versenyen, és hát az idei évben pedig abban bízunk, hogy ennél biztosan több csapat lesz, aki részt vesz majd a versenyen. A célunk az tényleg az, hogy megszerettessük a robotikát, megszerettessük ezt a fajta csapatban való gondolkodást, a kooperációt, tervezés, építés, programozás világát a diákokkal, és hogy észrevegyék egyébként nagyon sokan, hogy ez nem egy ilyen geek terület, nem kizárólag az idézőjelbe tett kockáknak a világa. Nagyon sok olyan csapatot ismerek különböző robotika versenyekről, ahol nem feltétlenül programozói irányba mennek tovább a diákok, de mindaz, amit itt a robotika verseny során megtapasztaltak, csapatmunka, tervezés, felépítés, ezek mind-mind nagyon hasznosak. A prósuli robotika verseny a tavalyi évtől kezdve először biztosít arra is lehetőséget, hogy ne csak hazai mezőnyben, hanem nemzetközi mezőnyben is meg tudják mutatni a diákok, hogy mit tudnak. A vonalkövetésben a Robotex nemzetközi versenyre lehet kvalifikálni és tovább jutni a prósuli robotika versenyről.
A prósuli szakmai vezetőjével, Korán Balázzsal, Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önök.